Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átvették megbízó levelüket hétfőn a júniusi európai parlamenti választáson mandátumot szerzett képviselők. A megbízó leveleket Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke adta át a képviselőknek az Országgyűlés Barankovics István irodaházában. Sasvári Róbert köszöntőjében felidézte: Súlyog Tamás köztársasági elnök március 12-én tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását június 9-ére, a lebonyolításban pedig több ezer ember dolgozott. Hozzátette: igen magas, csak nem 60%-os részvétel mellett zajlott a választás. Közel 4,6 millió választópolgár adta le szavazatát. Mint mondta, a Nemzeti Választási Bizottság június 14-én állapította meg az EP választás eredményét, amely június 19-én emelkedett jogerőre, és ezt követően 5 munkanap áll rendelkezésre a megbízó levelek átadására. Felhívta a figyelmet arra: 2024. július 1-től december 31-ig Magyarország tölti be az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Hozzátette: ilyenkor az elnökséget adó ország az uniós ügyeket illetően, de szélesebb értelemben is az európai figyelem középpontjába kerül. Közölte: a magyar elnökség 2024-ben éppen az uniós intézményi ciklusváltás idejére esik. Az Európai Uniónak mindenek előtt Európa békéjét és biztonságát kell szavatolnia. Egykor az alapítóatyák is ezzel a céllal hozták létre az európai államok közösségét, és ma is ezt várják az európai emberek, hangsúlyozta az európai ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóka János a videóban azt mondta: a 2024-es magyar elnökségre válságos időkben kerül sor. A miniszter a kihívások között említette a szomszédságunkban dúló háborút, a hanyatló európai versenyképességet, az EU kereskedelmi kapcsolataiban erősödő feszültségeket, a migrációs válságot, a forrongó európai agráriumot, valamint a demográfiai kihívásokat is. Új európai versenyképességi paktumra van szükség, új megközelítésre a migrációval kapcsolatban, erősebb európai biztonsági és védelmi politikára és azonnali intézkedésekre, hogy ismét az európai emberek, az európai gazdák álljanak a közös agrárpolitika középpontjában, jelentette ki Bóka János. Rögzítette: a magyar elnökség ezekért a célokért fog dolgozni. A nyári szezonban több mint kétszer annyi rendőr teljesít szolgálatot a Balatonnál, mint évközben, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Tihanyban. Rétvári Bence hangsúlyozta: a kormánynak kiemelten fontos, hogy minden turista biztonságban érezze magát a Balatonnál és minden más kiemelt turisztikai területen. Ezért a Balatonnál nyáron nagyobb a rendőri jelenlét a bűncselekmények megelőzése, a közlekedés biztonságának fenntartása és az emberek védelme érdekében, tette hozzá. Közölte: 100 000 lakosra vetítve Ausztriában 2-szer, Németországban 2,5-szer annyi bűncselekmény történik, mint Magyarországon. Ez azt mutatja, hogy sokkal nagyobb biztonságban van egy külföldi turista is, ha Magyarországra érkezik nyaralni, mutatott rá az államtitkár. Noha az ukrajnai háború lezárását célzó svájci békekonferencia diplomáciai utakat nyitott, az, hogy Vlagyimir Putyin Észak-Korea mellett mindenhová elutazik, ahonnan fegyvert kaphat, egyértelműen azt mutatja, hogy az orosz elnök hosszú háborúra készül, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Luxemburgban. Josep Borrell a tagországok külügyminiszterei tömörítő tanácsülését megelőzően hangsúlyozta: az ukrajnai konfliktus lezárását célzó diplomáciai törekvéseknek folytatódniuk kell, ugyanakkor növelni szükséges az Ukrajnának nyújtott uniós támogatást is. Végül az időjárásról. Az ország északkeleti kétharmadán nagyrészt derült idő várható, míg délnyugaton közepesen, illetve erősen felhős időszakok is lehetnek. Arrafelé hajnaltól már zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi-északkeleti szél veszít erejéből, de még több helyen, főként az Alföldön, lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb az északi középhegység hidegre hajlamos, szélvédett helyein lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Csértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm Szent István Rádió hallgatóit ezen az esti órán, a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorán. Racs Csaba atya vagyok, mai estének ebben az órájában velem lesznek, várom a hívásaikat, akár azokkal a gondolatokkal, szempontokkal kapcsolatban, amelyek itt a műsorban elhangzanak, akár más egyéb hittel kapcsolatos kérdésre nagyon szívesen válaszolok. Talán a mai estét azzal kezdeném, hogy visszatekintenénk az elmúlt hétre, és talán ez az egyik téma is lehetne. Múlt héten, szombaton 22-én, délelőtt 10 órás szentmisében érsek úr 7 áldozópapot és 3 diakónust szentelt, akik ott voltak, esetleg a szentelési szentmisén láthatták, hogy a bazilikánk, amely szépen megújult, most megtelt. Régen volt már ilyen alkalmunk, hogy telt bazilika mellett szenteltünk papokat, illetve diakónusokat, de 10-20 éve voltak ilyen alkalmak, tehát kivételes esemény volt ez a szombati szentmisénk, de sajnos ott volt mellette az a másik gondolat is, hogy lehet, hogy sokáig nem lesz részünk ilyen nagyszabású szentelésben, és meg kell elégednünk, örülnünk kell majd évente, hogyha egy-két szentelendőt tudunk ott az oltárnál a magunk közösségébe befogadni. És nyilván ilyenkor ott van a másik nagy izgalom, a teológiára való felvétel, szemináriumi felvételnek az időszaka is ez egyben. Minden évben izgulunk azon, hogy hány jelentkező van. Hát nem sok szokott lenni, de azért bízunk a Jóistenben, hogy gondolva sokszor a saját hivatásunkra, hogyha belőlünk papot tudott valahogy faragni, meg tudott hívni, hát remélhetőleg mást is meg tud hívni, és mást is tud úgy alakítani, hogy jó papja, jó tanítványa legyen Jézusnak. Nyilván ez az időszak ilyenkor nekünk, atyáknak egyben a saját hivatásunkra való gondolásnak is az időszaka. Mindegyikünk szerintem úgy van vele, hogy ilyenkor, amikor látjuk az új misés atyákat, vagy részt veszünk valamelyik paptestvérünknek a jubileumi szentmiséjén, 25 éves, 50 éves papszentelési évfordulókon, ezüstmiséken, aranymiséken, akkor okvetetlenül az embernek eszébe jut a saját hivatása, maga a hivatás, amiben talán a papság ebben egy kicsit különlegesebb, mint a többi hivatás, vagy a másik nagy élethivatás, a házasság, mert itt közvetlenebbül utal maga ez a típusú hivatás a Jóistenre. A többi is ráutal, és a többi is az ő kegyelmének a csodája, csak itt maga a küldetésnek a jellege az, ami nagyon is egyértelművé teszi azt, hogy az, ami egy-egy atya életében történik, a meghívásától kezdve, egészen a küldetésének a lezárásáig, ott bizony Jóisten kegyelmét, az ő hűségét csodálhatjuk meg minden egyes esetben. És gondolunk ilyenkor nyilván a többi hivatásra is, főleg a házas hivatásokra, ahol ugyanazt a hűséget, ugyanazt az elkötelezettséget kell megélni nap, mint nap. ugyanazok a, hogy mondjam, kvalitások, tulajdonságok kellenek hozzá, mint egy papi hivatáshoz, csak ott, ott a küldetésnek másabb a jellege. Tehát egy kicsit ilyen, ilyen összetett időszak ez a, ez a mostani, számunkra legalábbis, és egyben fölvetődik a kérdés, hogy, hogy vajon mi veszhetett el a magyar, meg a nyugati társadalmakból is, hogy olyan kevesen vállalnak élethivatásokat. Akár a papságra gondolunk, akár a szerzetesi hivatásokra, akár a családos, házas élethivatásra. Olyan, hát úgy szoktuk mondani, olyan nyögvenyelősen megy a dolog valahol, hogy nem nagyon akarnak elköteleződni, és ennek, ennek biztos, hogy megvan a maga oka. Esetleg ez is lehet egy témája a mai estének. A másik, amit említeni szeretnék, az egy beszélgetés volt a közelmúltban, az egyik, hát én még mindig hívemnek tekintem az illetőt, aki saját magát egykor katolikusnak, most valamelyik kisebb keresztény felekezet tagjának tartja. Ő vele volt egy kis beszélgetésem odahaza, és hát érdekes volt a szempont, amit mondott, hogy amikor ő hátat fordított valamikor a katolikus egyháznak, hát az volt az első gondolata, hogy hát mit foglalkozzon ezzel a közösséggel, inkább olvassa a Bibliát, sokkal jobban jár vele. Hát nekem meg az jutott eszembe, hogy nyilván a Szentírást azt katolikusként is olvashatja az ember, tehát az nem kell éppenséggel a katolikus egyházat ott hagyni, a mi közösségünket. Nálunk is az ember olvashatja a Szentírás, sőt, hát ajánlott is, és itt a kérdés az, hogy, hogy vajon mi katolikusok, és ez nekem is plébánosként, sőt, teológiai tanárként is tapasztalatom, hogy olyan, mintha nem nagyon olvasnák a Szentírást. Mindenkinek megvan, otthon a polcon, de olyan, olyan mintha ritkán nyitnák ki a Bibliáikat a híveink. Valami oknál fogva megelégszünk azzal, amit vasárnaponként, vagy esetleg még kicsit buzgóbbak vagyunk, akkor a hétköznapi szentmiséken, a szertartásokon hallhatunk. Szerintem ez is egy elég jó kérdés, hogy érdekes, hogy pont a mi közösségünk bírja a kegyelmi eszközöknek a teljességét, ezt valljuk, beleértve a Szentírást, annak a magyarázatát, a megértését, a hagyományokat, amelyek oda kapcsolódnak, és mégis nálunk olvassák talán a legkevésbé. Hát ezekkel a személyes részben, személyes megfontolásokkal szerettem volna kezdeni a mai esti egy óránkat, mert ezek nyilván nem csak egy-egy atyát, hanem szerintem mindenkit foglalkoztatnak, akik kicsit komolyabban tekintenek saját hitükre, Jézussal való kapcsolatukra, saját közösségükre, az egyházukra. A következőkben picit ezeket alátámasztva, ezeket a gondolatokat, hát két szentírási részt emeltem ki a hétvégi olvasmányai közül. Az egyik az Jeremiás próféta meghívás története lenne, ami keresztelő Szent János születése vigíliájának volt az Ószövetségi olvasmánya. Tegnap este olvastuk. Ő lenne az egyik olvasmány. A másik pedig a tegnapi evangélium, Márk evangéliumából, a vihar lecsendesítésének a története. Ehhez a két szentírási részhez fűznék egy-két gondolatot, magyaráznám egy kicsit, közben természetesen várva a hívásukat, szempontjaikat. Addig hallgassunk egy kis zenét.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaim zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Virul teken át, forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni senkit nem vagyok, karom felé tárom, kiárad áldásom. Nem rejtőzök el, szívem a szívednek vele, amikor azt az élet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban szálltalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban zártalak, örökre enyém vagy. Nem taszítalak el, amikor végkezel, irgalmat lesz a szívemben, örök felé a hőségem, amerre jársz végre, nyomodba lépve. Nem rejtőzöm el, szeretett lángom átölel, ne félj, ha tében jársz, itt vagy a fényváltás. Ne félj, mert
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Racsa Baltya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat itt a Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsorában. Mai estén 9 órától én vagyok magukkal, és várom a telefonhívásaikat. Itt két témát is említettem, amivel kapcsolatban esetleg lehetnek érdekes meglátások, hozzászólások. Az egyik a papi hivatásoknak a kérdése, illetve a papi hivatások hiányának a kérdése pontosabban, hogy miért állhatott elő egy olyan helyzet, hogy főleg itt Egerben nagyon látványos, ahol jó magam is tanultam a 90-es években, hogy az épület, ahol mi még annak idején 80-90-en voltunk, most arra teljesen kiürült. Talán jó lesz, hogyha jövő évben 4-5 kispapunk lesz. Egy valami olyan, mintha ha elveszett volna a társadalmunkból, ami még egy pár évtizede, sőt, még egy-két évvel ezelőtt is megvolt. A másik a szentírás kérdése a közösségeinken belül, hogy amivel a zene előtt befejeztem, akkor ezt most feleleveníteném, ezt a gondolatot, hogy ugye azt mondjuk, hogy a katolikus egyházon belül megvannak a kegyelmi eszközeink a maguk teljességében. A szentírásunk is ebbe beleszámít, illetve a szentírás értelmezésének az eszközei. Elsősorban itt a keresztény hagyományra gondolunk, ami teljes egészében nálunk megtalálható, megőriztük, és mégis a tapasztalat az, hogy úgy idegenkedünk a Szentírás olvasásától, ellentétben a protestáns testvéreinkkel, vagy a kisegyházaknak a tagjaival, ahol ez ugye a mindennapoknak a része még akkor is, hogyha láthatóan az illető nem nagyon érti azt, amit olvas, vagy félremagyarázza, de akkor is úgy gondolják, hogy a Szentírás az a napi táplálék. Talán egy fél gondolat még ezzel kapcsolatban, hogy talán az is oka lehet, hogy nálunk ugye a szentségeknek a vétele az nagyon erőteljesen meghatározza a lelki életünket, tehát a szentmiséken, a szent áldozás, előtte ugye a szentgyónás, a két szentségnek a rendszeres vétele, ami a protestáns testvéreknél nincsen. És lehet, hogy pont ez az oka talán, hogy a Szentírás így nálunk háttérbe szorul, hiszen két nagyon fontos szentség viszont a lelki életünknek az előterében van normális esetben. Talán. Egy gondolat. Ahogy ígértem, két szentírási részt is felolvasnék a mai alkalommal. Az első az Jeremiás próféta meghívás története lenne, amit tegnap este olvastunk keresztelő Szent János születésének előesti vigíliai szentmiséjében, ahol a próféta, Jeremiás próféta egy személyes visszaemlékezést gyújt nekünk, hogy ő ifjú emberként ő maga mondja el, majd tetszenek hallani, hogy hogyan élte meg azt a pillanatot, amikor az Úr megszólította és meghívta őt. Így hangzik ez a rész. Jozia király uralkodása idején így szólt hozzám az Úr. Mielőtt megalkottalak, anyád méhében már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Erre azt mondtam, jaj, Uram Istenem, nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. De az Úr így válaszolt. Nem mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldtelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, és megoltalmazlak. Az Úr mondja ezt neked. Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és így szólt hozzám. Nézd, ajkadra adom szavaimat. Ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess. Hát így hangzik ez a rövidke kis részlet Jeremiás próféta könyvének az elejéről, ahol kiderül az, hogy a prófétának a küldetése, és hát maga ez a meglátás, észrevétel, ez úgy látszik, hogy nem újdonság, tehát nem a mi korunknak a nagy találmánya, hogy független a prófétától. Tehát Jézus is fogalmaz az apostoloknak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. A prófétai hivatás, ugye az Ószövetség világában talán a mi papi hivatásunkhoz az egyik legközelebb álló élethivatás, az nem a prófétának a személyes vállalkozása, hanem kell hozzá Istennek egy meghívása, mégpedig elég személyes módon történő meghívása, ahol van egy nagy meghívás élmény, ami végigkíséri a prófétáknak az életét, Jeremiásét is egyébként. Valószínűleg ezt a részt ő a hivatása, a küldetése végefele fogalmazhatta meg, hiába, hogy a könyvének az elején szerepel, mert ebben már ott van a tapasztalata, mint próféta, hogy ő a maga meghívását és annak a teljesítését, annak a küldetésnek a teljesítését, amit kapott a Jóistentől, hogy ő azt hogyan élte meg, ennek a meghívásnak a következményei is már benne vannak ebben a néhány sorban, de minden esetre kellett hozzá, hogy egy személyes meghívás, ami rámutat bizonyos fontos dolgokra. Hogy mik ezek a fontos dolgok? Hát az első nagyon fontos dolog az, hogy a próféta küldetése az nem a születése időpontjában kezdődik, hanem itt utal a Bibliánk Istennek a nagy tervére, amivel ő a világot irányítja, kormányozza benne a mi életünket is, és azt mondja, hogy a proféta küldetése az már a születése előtt megkezdődik, anyja méhétől fogva, azt mondja. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, profétául rendeltelek a nemzetek javára. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Hogy Isten előbb ismeri Jeremiás prófétát, mint ahogy ő egyáltalán belép ebbe a világba a szülei révén. Hogy Istennek van egy terve, ahol mindegyikünknek van helye. És itt szintén ugyanazt el lehet mondani, mint a műsornak az elején, hogy itt nem csak azokra a hivatásokra gondolunk, ahol maga a hivatás közvetlenül Istenre utal, papság, szerzetesség, itt az Ószövetség világában a prófétai küldetés, hanem minden élethivatás valahol ott van Isten tervében, még mielőtt egyáltalán belépnénk a világba, és Isten ezzel tervez. És nekünk nem más a feladatunk, mint ezt a küldetést, bármi legyen is az, felismerni és megvalósítani. És a Biblia arra tanít minket, hogy ezt a küldetést fel lehet ismerni. Tehát ehhez nem kell semmiféle különleges tudás, vagy egy speciális ismeret, hanem ezt fel lehet ismerni, mert Isten segít abban, hogy felismerjük. Itt elég közvetlen módon segített a prófétának, egyenesen, személyesen elmondta neki, hogy mire gondol az ő személyével kapcsolatban. Hogy mielőtt még megalkotta volna az ő anyja méhében, már gondolt az ő hivatásával. Kicsit hihetetlen a gondolat, ami ebben a kis részben előjön, mert mi a magunk jelentéktelenségével szoktunk számolni, hát ugye azért kicsik vagyunk mi a Jóistenhez mérten, hogy Isten már így gondol ránk, meg tervez velünk, márpedig, ha a Biblia azt állítja, akkor ez így van. És tetszenek tudni, ezért olyan súlyos kérdés a hivatásoknak a kérdése, mert ez nem arról szól elsősorban, hogy én valamit kitaláltam magamnak, és akkor azt tűzön, vizen keresztül végbe viszem, hanem valamit Isten talált ki rólam, és sokszor ő úgy viszi végbe, hogy még akár az én ellenkezésem mellett is. Csak lehet, hogy egy kicsit hosszabb időt vesz mindez igénybe, meg egy kicsit kellemetlenebb, meg rázósabb, de akkor is a legfontosabb, hogy Isten akarata teljesüljön. Erről személyes példát is tudnék mondani, ha lenne egy kis időnk. Csak annyit tudnék hozzáfűzni, mint személyes meglátást, hogy annak idején, amikor gimnazista voltam, én is gondoltam egy hivatásra, ami nem a papi hivatás volt, és bele is vágtam kamaszkölyökként abba a hivatásba. És végül is nem lettem ennek a hivatásnak a képviselője. És olyan érdekes, hogy ugyanakkor viszont az a néhány év, amit a felkészüléssel töltöttem, az később a papi életemben nagyon jó kamatozott. Tehát annak ellenére, hogy eredendően nem papnak készültem, de mégis az a másik fajta készület, ami nem a papságról szólt, hanem valami másról, nagyon jól illeszkedett a későbbi papi készületemhez, az életemhez, hogy valahogy a Jóisten megoldotta azt, hogy olyan helyzetekbe került az ember, olyan személyekkel találkozott, olyan kihívások adódtak, amelyek később, jó pár évtizeddel később nagyon is hasznosnak bizonyulnak a legkülönfélébb helyzetekben. Mert a lényeg végső soron nem az volt annak idején az én esetemben, hogy én mit gondolok a magam életéről, hát lehet sok mindent nyilván gondolni, hanem a lényeg az volt, hogy Isten mit gondolt róla, és leadta a jelzéseket, hogy hát az, amit kigondoltál Csaba atya, még akkor nem voltam Csaba atya, az nem biztos, hogy fog működni. Hanem inkább az fog működni, amit én gondoltam ki rólad, meg én terveztem veled. És ez a hivatásoknak egy nagyon sajátos súlyt ad, mert itt nem lehet csak úgy belépni-kilépni. Mert itt Isten tervéről van szó. Hát amikor például paptestvérünk elmegy, több esetben is megéltem, évfolyam társaim közül is voltak többen, akikkel együtt szenteltek minket. Az ember nem ítélte el soha őket, mert nyilván megvoltak a maguk emberi indokai, de azért azt minden esetben lehetett tudni, hogy nem jó a döntés. Tehát, hogy nincs igaza, mert az illetőnek még akkor is emberileg tud indokolni, mert itt Isten tervéről van szó, és ott van mindig az ódium, hogy valaki a legnagyobb jó szándék mellett a helyét nem fogja megtalálni. Én ilyenkor mindig ezért voltam egy kicsit szomorú, mert az ember átérezte ezt a fajta hát későbbi csalódást, vagy felismerést, hogy igen, valamit magam mögött hagytam, amit nem kellett volna, mert az volt az életem, és az volt a küldetésem, még akkor is, hogyha nagyon nehéz volt, és nem bírtam hordozni. Itt Jeremiás prófétán, és később majd ez elő fog jönni, ha valaki olvasta a könyvét, hogy bizony a próféta is elég komolyan lázad a hivatásával kapcsolatban, de egy helyen meg is vádolja szemtől szembe Istent, hogy rászedtél, Uram, én meg hagytam, hogy rászedjél. Tehát elég őszintén beszél Istenhez a hivatásáról, ami az ő küldetésének egyébként nagy értéket ad. És hát itt megjelenik ez a gondolat, mert a próféta mivel folytatja? Kifogással, hogy még ifjú vagyok. Nincsen meg a korom hozzá. Itt például Jézusra gondolhatunk, meg a közel-keleti társadalmakra, ahol 30 év alatt nem számított egy férfi felnőtt férfinak, hanem még ifjúnak. És nyilván itt Jeremiásnál is ez lehetett a kifogás, hogy hát még nincs meg a kora, nincs meg a tapasztalata, alkalmatlannak érzi magát. Úgy, ahogy később a küldetése során is megtapasztalhatta, amikor ellenállással kellett szembenéznie, hogy bizony az ő erői, az ő tudása az egyszerűen kevés. Hogy Isten nélkül megsemmisül az ellenfeleivel szemben. És ugye erre jön az Úrnak a válaszait, hogy ne foglalkozzon azzal, hogy még fiatal, hogy még tapasztalatlan. Mert majd ő fogja ajkára adni a szavakat. Ő fogja majd azokat az igéket átadni, amiket majd neki hirdetni kell. És majd ő teszi alkalmassá a prófétát. Hogy nem a prófétának a teljesítménye lesz mindez, hanem a Jóisten kegyelmének a nagy csodája, amit majd ő végig fog élni. És hát ugye a próféta megkapja a maga küldetését, megérinti az Úr az ő ajkát, Isten emberévé válik, és itt ez a küldetés innentől kezdve végig fogja őt kísérni. Még egy-két gondolatot szeretnék mindehhez hozzáfűzni, addig hallgassunk egy kis zenét.
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már.
szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Atya, Fiú és Szentlélek, jöjj, csak téged dicsér a menny és a föld, legyen élet, hadd éljünk veled, te vagy minden mindenben.
Nem választ tőled sem.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Rad Csaba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit itt a Megértés hullám hosszán, a Szent István Rádió interaktív műsorában mai estén, ahol a papi hivatásokról, illetve a Szentírásról mondtam egy-két gondolatot, szempontot, vagy próbáltam volna átadni egy-két kérdést, egy-két kérdőjelet ezekkel a területekkel kapcsolatban, amelyek azért fontosak a közösségünknek, hát mindannyian érezzük a bőrünkön, és majd egyre jobban fogjuk érezni a paphiányt, meg látjuk azt, hogy sok helyen otthon ott porosodnak a szentírások, és nem nagyon olvassák őket a híveink, mert úgy gondoljuk sokszor, hogy elég az, amit a templomban hallunk. És ezek komoly kérdések, hogy miért alakulhatott mindez ki. a papi hivatások esetében meg hát, hogy mi az, ami elveszett, amit vissza kéne szerezni a közösségeink számára, hogy újra legyenek fiatalok, akik felvállalják ezt a fajta küldetést, és akkor itt folytatnám tovább a Jeremiás prófétának a meghívás történetét, ugye felvállalni. Mert ezt az ember nem elgondolja magáról. Persze el lehet gondolni magamról, hogy egyszer pap leszek, meg azt szeretnék lenni, hanem eljön az a pont, amikor vállalni kell. Ez itt elég szépen előjön Jeremiás próféta meghívás történeténél, ahol hallhattuk, a próféta tesz egy kifogást, hogy hát ő még ifjú, nincsen meg a tapasztalata, alkalmatlan, és az Úr felvilágosítja őt, hogy végül is ez nem az ő projektje lesz, mondanánk manapság, hanem az övé, Istené, és majd ő fogja meghatározni azt, hogy miről beszéljen prófétaként, és ő fogja erőssé tenni, hogy helyt tudjon állni a küldetésében. Ilyen szép biblikus képpel fogalmaz itt az Ószövetség, azt mondja, akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és így szólt hozzám. A teológiai ismereteink alapján tudjuk, hogy Istennek nincsen keze. De mégis a Biblia azt mondja, hogy kinyújtotta Isten a kezét. Ez egy antropomorfizmus, így szoktuk hívni. Ez jelent valamit, ennek van egy jelentése, mégpedig a kéz, ugye az mindig az erő, a cselekvés. Tehát Isten a maga erejével átalakította a prófétát. Közvetítette a maga erejét. Tehát a proféta onnantól kezdve már nem a saját maga erejére támaszkodva fog majd ténykedni, hanem Isten erejére támaszkodva fog ténykedni, és igét hirdetni. Ez megérintette az ajkát, alkalmassá tette őt arra, hogy Isten igéjét közvetítse. Tehát bármennyire is személyesek ezek a meghívások, és minden egyes meghívás, tehát nem csak a szentírásbeliek, hanem mindegyikünké, de mégis ott van az a nagyon fontos mozzanat benne, hogy ez nem a mi egyéni ügyünk, csak annyiban egyéni ügyünk, hogy nyilván ez az életünk, hanem ez Istennek az ügye, akinek a tervébe mi beleilleszkedünk a hivatásunkkal együtt. És itt lenne még egy plusz gondolat, hivatással együtt, ami nem mindig kellemes, itt 6 kijelentés szerepel a leges legvégén, mit kell csinálnia a prófétának. Hát elmondja, hogy végül is nem csak a választott néphez fogja őt Isten küldeni, hanem mindenkihez. Kap egy nagy egyetemes küldetést, ez a nagyon egyszerű júdai fiatalember, Jeremiás. Ma nemzetek és országok fölé állítalak. Szerintem ő maga se hitte el így első hallásra mindezt, később viszont tapasztalta. És utána jön, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess. Hogy Isten szolgálatával sokszor ezek együtt járnak. Annak idején Kocsis Imre atyánál tanultuk jó régen, hogy itt 4 negatív és 2 pozitív kijelentés szerepel. Gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess. Hogy valahol a prófétának a hivatása is hát ilyen arányban mutatkozott, hogy sokszor bontania, rombolnia kellett, és kevesebb alkalommal építenie, de viszont amit épített, az maradandónak bizonyult. Hogy mutatja ez a 6 felszólítás, hogy azért az Istentől kapott küldetésünk az nem mindig kellemes. Sőt, ellenállást válthat ki, hiszen senki sem szereti azt, hogyha gyomlálnak, rombolnak, pusztítanak és szétszórnak a környékén, amikor megszűnnek dolgok. Mindenki a pozitív oldalát szeretni a hivatásának látni. A kellemetlen oldalait azt kevésbé szeretjük megtapasztalni, megélni, de az is hozzá tartozik. Ilyen szépen összefoglalja itt Jeremiás könyve, hogy a próféta hogyan látja maga küldetését, és ezt azért is olvastam fel, mert ismétlem, tehát ez nem csak az Ószövetségre érvényes, ez minden hivatásra érvényes, az az állítás halmaz, ami itt megjelenik, hogy, hogy bizony itt Isten terve az, amelyik elsősorban teljesül, és minden egyes hivatásban Isten kegyelmének a csodáját láthatjuk meg. És akkor rátérnénk a tegnapi evangéliumra, ez szerintem elég friss lehet a kedves hallgatók számára, minden esetre fölolvasnám. Márk evangéliumából van a részlet, 4. fejezet 35-től 41-es versig terjedő rész. Így hangzik. Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz. Keljünk át a túlsó partra. Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, ahogy ott voltak a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt. A bárka végében egy vánkoson aludt ő. Felkeltették és megkérdezték. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek. Hallgass el, nyugodj meg! A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult. Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit? Nagy félelem fogta el ugyanis őket. Egymást kérdezgették, ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Hát így hangzott ez a részlet, szerintem mindegyikünk ismeri, sokat olvassuk, meg talán az egyik leginkább érthető része a négy evangéliumnak, ahol Jézus hát a természet urának bizonyul, és ez a történetnek az elsődleges értelme, hogy Jézus elkezdi, itt még a küldetése elején van, elkezdi bevezetni a tanítványokat az ő nagy titkába, hogy ő nem egyszerűen csak a mesterük, vagy egy különleges tanító, akinek eredeti gondolatai vannak, hanem ő Istennek a fia. Isteni természete van, aki képes a természet erőinek parancsolni. A körülmények, a sötétség, a viharos tenger idézi a teremtés könyvének az első sorait, a teremtést megelőző állapotokat, a káoszt, ahol egyedül csak Isten lelke lebegett a mélységek a vizek felett. Ugyanez ez a kép itt is előkerül. Ugye a sötét, háborgó tenger, amely kaotikus állapotokat mutat, és ott van Jézus, aki parancsol, és rendet tesz. Káoszból kozmoszt varázsol Jézus itt a tanítványok szeme láttára, és a tanítványok veszik az adást. És megkérdezik a végén, hogy ki ez, hogy még a szélnek és a tengernek is parancsol. Ez az elsődleges értelme. Elkezdi a tanítványokat vezetni a megértésnek az útján, aminek majd a vége az lesz, hogy itt nem csak mint teremtő fog bemutatkozni Jézus, hanem mint újjáteremtő is, akinek nem csak a teremtett világon van hatalma, felett van hatalma, hanem élet és halál felett, aki képes legyőzni a halált, aki képes harmadnapra föltámadni, és föltámasztani mindazokat, akik hozzá tartoznak. Itt kezdődik el ennek a megértése. És hát nyilván van egy másik értelem is, egy mélyebb értelem, ami nem is itt Márk evangélistánál nagyon erős, hanem János evangéliumában. Azt a történetet is szerintem mindegyikünk ismeri, össze is szoktuk a kettőt keverni. Ott mi történik? Jézus helyszín ugyanaz, Genezáreti tónak a keleti partja, tanítja a tömeget, esteledik, megéheznek. És Jézus csodálatosan megvendégeli az őt hallgató tömeget, megszaporítja a kenyeret. János evangélista el is mondja, hogy nagyon sokan voltak, csak a férfiak voltak 5000-en. És jól akadja őket Jézus. Viszont úgy lakatja őket jó, hogy olyan kifejezéseket használ János evangélista Jézusra, mint hogyha Jézus szentmisét mutatna be. Hát egyértelmű, hogy Jézus úgy táplálja az övéit, mint hogy az első keresztények a szentmisében az oltári szentséget magukhoz vették. Tehát Jézus a csodálatos kenyérszaporításkor már az oltári szentségre gondolt. Saját testének és vérének az ajándékára. És ugyanott János evangéliumában utána mindezt meg is világítja, elmondja a nagy oltári szentségről szóló eukarisztikus beszédét. Hát elmondja azt, hogy itt nem egyszerűen csak jól laktak a hallgatóság, hanem itt valami több történik. Valami, ami a másik három evangéliumban, az utolsó vacsorán. Az oltári szentségnek a megalapítása. És utána kelnek át a másik partra, és történik a viharnak a lecsendesítése. És itt jön elő a mélyebb értelem. Mert itt már nem csak egyszerűen tanítványokról van szó, hanem egyházról van szó, amely az oltári szentséggel táplálkozik, ahol jelen van Jézus. Ugye átkelni a túlsó partra, az jelenti az életet, ugye átkelni a túlsó partra. Ugye ebből a világból átjutni az örökké valóságba. A segítségünk ebben a bárka, a keresztény közösség, amit jelöl ebben az értelemben, amely ennek a világnak a körülményei között hát küzd az átkeléssel. Ugye a vihar, a sötétség, Istennel szemben álló erőknek a jelképei. És ott van Jézus, aki olyan, mintha először úgy nem is nagyon foglalkozna velük, fölismerül a kérdés, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk, de mégis megmenti az övéit, és átérnek. És az egyház életéről fogalmaz meg ez egy nagyon fontos gondolatot, meglátást, hogy noha, és ez az őskeresztények tapasztalata is volt, hogy noha sok nehézséggel kellett szembesülniük ennek a világnak az ellenállásával, de mégis ott volt közöttük Jézus. Ugye János evangéliuma kifejezetten az oltári szentséget említi, hogy az a fajta jelenlét, amely átsegítette őket minden viszontagság ellenére. Itt Márk evangéliumában pedig belép egy szempont, a hitnek a szempontja, hogy hinni kell benne. És akkor Jézus, aki olyan, mintha nem törődne velük, mégis segít rajtuk. Lecsendesíti a felkavart, a szél által felkorbácsolt tengert, és megmenti az övéit. Az egyháznak a tapasztalata mutatkozik meg ebben a nagyon szép részben, amit csak nyilván egy-két gondolattal tudtam megvilágítani. Érdemes rajta elmélkedni, és egy kicsit a saját életünkkel is párhuzamba hozni, hogy tényleg mi is próbálunk átérni ennek a közösségnek a tagjaiként a túlpartra, megérkezni a nagy célunkhoz, sokszor nem egyszerű körülmények között, és sokszor olyan, mintha Jézus tényleg hallgatna, de mégis ott van. Tegnapi napon egy ezüstmisén, és akkor ezzel zárnám le a gondolataimat a mai estére. Ugye szép gondolatot hallhattam Székely Dénes atyától, aki azt mondta, hogy ez a kis bárka, ugye mindegyikünknek az élete, hogy arra gondoljunk, hogy bárhova megyünk, bármit teszünk, hogy a mi kis bárkánkban mindig ott legyen az Úr. Még akkor is, hogyha ott hátul a vánkoson alszik. Hogy mindig ott legyen. Hogy nélküle soha sehova ne induljunk el, képletes értelemben természetesen. Mindig ott legyen. Mert akkor mindig fog segíteni, és megéljük azt, amit Jeremiás próféta is megélt a maga életében, meg mindenki, aki ráadta a fejét bármilyen hivatásra, elfogadta, hogy nem csak hogy segít, hanem ő lesz az, aki sikerre viszi a küldetést, azt a küldetést, amit ő maga adott nekünk. Csak hogy legyen ott. mi pedig higgyünk benne, és higgyünk abban, hogy képes cselekedni, képes nekünk segíteni, és képes minket üdvözíteni. Hát én ezekre a gondolatokra gondoltam a mai este. Zárásként minden kedves hallgatónak további szép áldott estét kívánok. Jó Isten áldását és nyugodalmas szép álmokat éjszakára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!